Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ezen a napon ünnepel a magyar nemzet, legalábbis reménykedem abban, hogy a nemzet ünnepel. Ünnepel a magyar kereszténység, és reménykedem abban, hogy ezen a napon a keresztények a hitvallásuknak méltóképpen ünnepelnek, és ünnepelünk mi is itt, hiszen ennek a háznak a védője Szent István király. A budai irgalmas rendi konventnek ő a védőszentje. Oly sokszor emlegetjük ezen a napon, hogy Szent István királynak köszönhetjük, hogy 1000 éven át megmaradtunk kereszténynek és magyarnak. Azért hangsúlyozom ezt, mert a sorrend sem mindegy. Kereszténynek és magyarnak. Magyar nemzeti ünnep csak a nemzeti tragédia után lett, Trianon után. Addig csak keresztény ünnepként ünnepelt ezen a napon a magyar, de úgy látszik, ez a hatalmas csapás kellett ahhoz, hogy a nemzet is állam alapítójára, mint nemzet emlékezzen és gondoljon. Azt hiszem, ma a világ sajátosan alakul, és lehet, hogy ezen kellene elgondolkodnunk, ha meg akarunk maradni nemzetként, magyarként, akkor lehet, hogy többet kellene ezzel foglalkozni, hogy meg akarunk-e maradni keresztényként. A kettő Szent István eszménye egy. Eszménye szerint, bocsánat, egy. Ebben a szentmisében imádkozzunk a magyar kereszténységért, a magyar nemzetért, de lehet, hogy ezt is kellene mondanom, Európa kereszténységéért, Európa jövőjéért. Ugye nagy harcok dúlnak, hogy a nemzetek Európája Európa, vagy nemzetek fölötti az Európa. Sose lesz nemzetek fölötti. Vagy nemzetek Európájaként létezik, összeadja minden nemzet az örökségét és kincseit, és ezáltal lesz gazdag, vagy erőltetett ez az unió. Mi most imádkozzunk Istenhez, és kérjük Szent István király közbenjárását is. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem.
Thank you. veletek.
És a lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek, Szent István államalapító, mégpedig keresztény államot alapított. Annyiféleképpen közelítettük már meg az elmúlt évek során, én a papi életem során igyekeztem mindig, minden esztendőben, ezen az ünnepen valamilyen más szempontot hangsúlyozni. Arra gondoltam, hogy ezen a mai ünnepen, 2015-ben talán pontosan ezt a gondolatot kellene előtérbe állítani, amit a Szentmise bevezetőjében is említettem. Mit jelent megmaradni magyarnak és kereszténynek? Ugyanakkor az is igaz, hogy már szinte ezzel is csínyán kell bánni itt Európában. Ugyanazt mondottam, hogy a magyarság ünnepként csak a 20. században ünnepelte ezt a napot. Ezt megelőzően mindvégig keresztény ünnep volt. És most, amikor sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a keresztény eszmeiséget szinte kiirtották Európában, nem kevésbé ott, mint itt, hiszen ott egy másfajta gondolkodás, a javaknak az imádata szüntette meg igazából az értékrendet. Itt Kelet-Európában meg a kommunista eszmeiség elfogadhatatlannak tartotta a keresztény eszmét, és harcos ateizmust hirdetett. És most eljutottunk oda, bár nekünk magyaroknak hátrányos helyzetünk volt Kelet-Európában is, a Szovjetunió uralma alatt tartott népek körében is, mert az összes nemzet nemzeti öntudatát ápolhatta és erősíthette, nekünk magyaroknak még ezt is tiltották. Talán majdnem azt is mondhatnám, hogy megtiltották. És most egész Európa eljutott oda, nemrégiben, ezt már említettem az egyik szentbeszédben, a magyar televízióban egy német országi újságíró, aki ráadásul magyar származású, erdélyi, mondotta azt, mert föltették neki a kérdést, hogy mi bajuk van a németeknek a magyarokkal, és egyáltalán nyugatnak mi baja van velünk, és akkor azt mondta, a baj az, hogy erősen hangoztatják a nemzeti azonosságukat. És Európában, ha valaki a nemzetet hangsúlyozza, az antidemokratikus, az diktatórikus, és még egy csomó jelzőt mondott. És akkor itt állunk, 1000 évvel Szent István király után, aki keresztény magyar államot alapított. Mi az, amiben belekapaszkodhatunk még? A kereszténységünkben kihullott az ujjaink között. Sajnos mi is engedtük. A magyarságunkba. Szálka vagyunk emiatt mindenkinek a szemében. Azt hiszem, hogy pontosan ezek miatt kell egy fokozott figyelmet irányítanunk erre a kérdésre. Egy biztos, Szent István keresztény magyar államot alapított, és ez a kereszténységünk megtartott bennünket kereszténynek és magyarnak. A mai evangélium, amit hallottunk, évről évre ezt halljuk, mert pontosan ez az evangélium az, amire azt hiszem Szent István is hivatkozott, meg ami megvilágítja Szent István gondolkodását. Ugye építkezésről van szó, István egyházat épített és államot épített. És van bölcs építkező, meg ostoba, oktalan építkező. Mind a kettőnek megvan a terve. Mind a kettő fölépíti a házat, létrehozza a rendszert, vagy a hatalom gyakorlásnak a kereteit, csak majd az időjárás fog vizsgáztatni. Szakadt a zápor, és az egyik háza összedőlt, a másik lábán maradt. Aki sziklára építette a házát, annak a háza megmaradt, aki homokra építette a házát, annak a háza összedőlt. A keresztény gondolkodás szerint a szikla Krisztus, a szikla Krisztus, az Isten igéje. István király Krisztusra építette a nemzetünk életét. Nagyon érdekes ez, talán azt is mondhatnám, hogy a magyar állameszmény alapdokumentuma a Biblia. A magyar állameszmény alkotmánya, ha itt tetszik, a Biblia, István király gondolkodása szerint. Egyébként, hogy milyen érdekes kérdés ez. Ugye a civil világ azzal, hogy az egyházat meg az államot egymástól elválasztották, ennek egyik legfőbb célja az volt, hogy az egyházat kiiktassák, sikerült. És közben, míg ez a folyamat tartott, egy kicsit még az állam is besegített általában, mert hiszen volt rivalizálás egyház és állam vezetői között, a történelem során, de mára az államoknak is be kell látniuk, hogy létrejött a civil társadalom, és a civil társadalom az államnak is diktál. A civil társadalom uralja a világot. Tüntet, követelőzik, feladatokat szab, feladatokat állít, az államok elé. Ha teljesíti, akkor egy rövid időre szünetelnek, Ha nem teljesíti, akkor még erőteljesebben hangoskodnak. Egy biztos. István a magyar államot a Bibliára alapította, és hogy a mindennapokban, ebben a civil gondolkodásban ez mit jelent, például tőlünk, szerzetesektől is, mert ugye ezt is elérték, hogy az egyház, meg az egyháziak egy legyenek a sok-sok civil szervezet közül, ők is pályázzanak azért, hogy életben maradjanak. És ilyenkor mindig kérik az alapító okiratot tőlünk. Hát fogalmuk sincs arról, hogy az egyháznak az alapító okirata az a Biblia. A különböző szerzetesi közösségeknek az alapító okirata a Biblia. Nem kell alapszabályt írni. István király nem írt államnak egy alapszabályt. Alkotmánya a Biblia. Ezért olvastatja az egyház évről évre ezt az evangéliumot, amit ma is hallottunk, mert István bölcs építő volt. A kérdés az, hogyan tovább? Hogyan maradhatunk meg? Ma már azt kell mondani először magyarnak, aztán kereszténynek. Ne! Maradjunk az eredeti sorrendnél. Hogyan maradhatunk meg kereszténynek és magyarnak? Ha keresztények leszünk, akkor megmaradunk magyarnak. Ha nem, akkor legfeljebb magyarkodni fogunk. Rendkívül fontos, hogy elgondolkodjunk István királynak a koncepcióján. Egyébként a magyar ember szeret csillagösvényen járni. István is a szűk utat választotta, a keskeny ösvényt választotta, és erre az útra hívta az ő népét. Mert egyedül ez az út vezet az életre. A széles út, bocsánat, kimondom ezt a csúnya szót, az marha csapás. A széles út a pusztulásba vezet. És hogy István király mennyire keresztény küldetésként értelmezte az ő királyságát, szolgálatként, arra vonatkozóan Györffy könyvében, Györffy György, ugye István király és műve című könyvében sok mindent ír ezzel kapcsolatosan, én a következő két nagyon lényeges, szóról szóra elhangzott intelmet szeretném felolvasni a testvéreknek. Akkor, amikor István királyt megkoronázták, az érsek újjára gyűrűt húzott, és kezébe odaadta a jogart. És amikor ez történt, akkor a megfelelő intelmeket mondta el, amely intelmeket István király egész életére elfogadott. Ez a bizonyos szertartás, a király koronázás szertartása a mainzi ordinárium szerint történt. Ugye a németek már előbb retartottak az egyház szervezésükben, ezért a magyar király koronázása is a mainzi ordinárium szerint történt. A következőket mondta az érsek a királynak, István királynak. Amikor az ujjára húzta a gyűrűt. Vedd át a királyi méltóság gyűrűjét, és ezáltal tekintsd magad az igaz hittel eljegyezve, mert amint ma fejévé és fejedelmévé rendeltetsz az országnak és népnek, úgy leszel építője és megszilárdítója a kereszténységnek, és a keresztény hitnek, hogy munkában boldogan, hitben igazodva a királyok királyával dicsértessél. Ezeket hallgatta István, amikor a gyűrűt az ujjára húzták. Amikor megkapta a jogart, a következő intelmek hangzottak el a szertartáskönyv szerint. Vedd át az erény és az igazságosság veszélyét, hogy tudd simogatni a jámborokat, és megfélemlíteni a gonoszokat, tudja tévelygőknek utat mutatni, és az elesetteknek kezet nyújtani. Alázd meg a gőgösöket, és emeld fel a gyöngéket. Nyissa meg neked az ajtót, Jézus Krisztus, ami Urunk, aki magáról ezt mondta, én vagyok a kapu, aki rajtam keresztül megy be, üdvözül. Ahogy mondottam, István ezeket az intelmeket egész életére nézve hallgatta meg, és egész élete során komolyan vette. Számára a gyűrű nem egy ékszer volt, hanem ez a gyűrű az eljegyzést fejezte ki. Amikor a király újrára a gyűrűt húzták, akkor eljegyezték a nemzettel. És ezeket a fogadalmakat, amikről itt szó volt, komolyan kellett vennie, ha igazán keresztény királyként akart élni. Milyen fontos lenne felidézni a mi mindennapjainkban mindazt, amit úgy lassan elhagytunk. Van már még eljegyzés? Van olyan, hogy a fiatal ember elmegy, és a családtól megkéri a mennyasszonyt? És eljegyzi magával? És hűséget esküsznek? És egymásnak ajándékozzák az életüket? Nem egy éjszakás kalandokról van szó az eljegyzéskor. És hát a fogadalmak, amiket akkor teszünk, amikor megkeresztelnek, amikor első áldozók leszünk, amikor megbérmálnak, amikor konfirmálnak, amikor házasságot kötünk. Fogadalmak. Fölöslegesek. A fontos az, amit ezek kifejeznek. Igen, az a fontos. Na de aki ki sem mondja, az hogyan gondolja fontosnak azt, ami a lényeg. És István királynak a jogar, ez nem valami kegytárgy, hanem a szolgálatnak a szimbóluma. Rendkívül fontos, hogy erről a kérdésről elgondolkodjunk, hiszen Istvánnak az egész királyságát a szolgálat szelleme hatotta át. Akkor, amikor a különböző kritikusok a bizonyos szigorú rendeleteket, meg a szigorú végrehajtásokat számon kérik, ugyan ma már minden történelem tudós tudja azt, hogy 1000 évvel visszamenőleg mai szempontok szerint azokat az időket vizsgálgatni. Egy biztos. István király az ő küldetését apostoli küldetésként értelmezte. Nem véletlen, hogy a pápa, aki a koronát küldi, azt mondja, nem apostoli király, hiszen minden keresztény királyt apostolinak mondtak, akkor ő valóságos apostol. És egy pillanatra itt álljunk még meg, az intelmek, amiket ma olyan sokat emlegetnek itt a bevándorlással kapcsolatosan, természetesen nem helyesen. Mert ma ez sláger, és ezt rá lehet szórni az emberi fejekre. István király az intelmeiben a fiának nem egyházpolitikai tanácsokat ad, vagy nem világi politikai tanácsokat ad, hanem keresztény elveket hangsúlyoz. Azt mondja neki, fiam, ha tekintélyt akarsz szerezni a királyságnak, akkor légy igazságos. Fiam, ha hatalmat akarsz a lelked fölött, akkor légy türelmes. Fiam, ha meg akarod tudni, mi a fontos Isten előtt, akkor imádkozz. Hát ezek az ő tanácsainak a lényeges mozzanatai. És amit nekünk üzen a népnek, a saját példáját állítja eléjük. Nem úgy, hogy arra hivatkozik, hanem ő, aki imádja az Istent, elvárja a nemzet tagoktól, hogy ők is imádják az Istent. Ő, aki megértette Krisztusnak az üzenetét, aki életét adta értünk, és ezt ünnepelték a vasárnapok, akkor ő ezt megértette, és joggal megparancsolta, hogy minden 10 falu építsen templomot, és minden hívő ember vasárnap misére menjen. És ő, aki szolgált, hiszen annyi legenda szól arról, hogy István mi mindent tett titokban szegényeknek, rászorulóknak, ő joggal elvárta az emberektől a szolgálat szellemét. Testvérek, mi lenne a világ szentek nélkül? Hát most próbálgatjuk. Egyszerűen kiírtjuk őket, mert a szent példakép. A szent legyőzhetetlen. A szenttel nem tud mit kezdeni az evilági hatalom. Mi lenne a világ nélkülük? Mi lenne velünk magyarokkal az Árpádházi szentek nélkül? Ezen is el kell ám gondolkodni egy kicsit, és ha megoldásokat akarunk, akkor nyilvánvaló a hazudozásokra kell odafigyelni, nem azokra kell odafigyelni, és nem különböző csábító, fülünket csiklandoztató szólamokra, hanem valóban mondjuk éppen Szent István királyra, akit ha bátorkodunk követni, akkor magyarabb magyarok leszünk, és keresztényebb keresztények leszünk, és még abban is bizakodhatunk, hogy a szűzanya köténye alá is elrejtett bennünket. Mit akarunk többet? Induljunk el az ő útján, forduljunk Máriához, Jézus édesanyjához, és akkor miénk a jövő. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjének. Elhangzott ez a kérdés, mi lenne a világgal, ha nem lennének szentek? Árpádháznak 38 kanonizált szentje van, és kimutatták történészek foglalkoztak ezzel 1526-ig, ez volt Magyarország dicsőséges időszaka. Istvántól addig persze voltak azért sötét pillanatok, meg helyzetek is, de ez alatt, az időszak alatt ennek a háznak a szentjei szinte minden európai országban meghatározó szerepet töltöttek be. Innen a mi nagyságunk a világ szemében, hát sikerült leépíteni. Mindenképpen imádkozzunk azért, hogy el ne feledkezzünk erről, hiszen mi az utódok vagyunk. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogad be jóságosan mennyei országodba Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek! Az Isten áldása kísérje az utunkat, Szent István példája bátorítson bennünket, a szüzenye oltalma meg őrizzen meg minket. Csak egy villanást, ami dicsőséges múltunkból, ugye azt talán mindenki tudja, hogy egyedül Szent István volt az, aki a maga korában Jeruzsálemben zarándokházat épített. Ez nem jutott másnak eszébe. És a Gecemáni kert mellett van a nemzetek temploma, és ott a főoltáron ott van a magyar korona. Aztán Názáretben van egy gyönyörű szép hatalmas bazilika, nem túl régi, ott pedig az egyik falon, ott van egy nagyon szép szűzanyakép, és az van ráírva, hogy Patrona Hungárié. Hát hogy van ez? Nagyon, nagyon komoly kérdések ezek, csak hát ezekről nem beszélünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen. Amen.